Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Hornyák József a portfólió elemzőjében a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Minimális emelkedéssel kezdte a napot a Bux Index, jelenleg 0,15%-os pluszban áll. A blue chipek vegyesen teljesítenek, az OTP kismértékű 0,1%-os mínuszban van, a Magyar Telekom papírja is stagnálnak. A Richter ezzel szemben 0,3%-os emelkedést mutat, a MOL pedig 0,4%-kal került feljebb ma reggel.
Milyen hírekre készül a piac, ami megmozdíthatja a vizet?
A nap legfontosabb eseménye, sőt azt kell mondani, hogy a hét legfontosabb eseményei a mai nap folyamán kerül sor, ez pedig a Magyar Nemzeti Banknak a kamatdöntő ülése lesz. 2 órakor jelenik meg a monetáris tanácsnak a döntése. Az elemzők arra számítanak, hogy az MNB folytatja a korábban megkezdett kamatemelési ciklust. Egy 15 bázispontos további kamatemelésre számít a piac. Ezt követően 1 órával később 15 órakor pedig megjelenik a jegybank közleménye, amelyet szintén árgus szemekkel figyel majd a piac, hiszen ebből következhetünk majd arra, hogy milyen monetáris politikát folytat majd a jegybank a következő időszakban.
Forint milyen állapotban van?
A forint erősödött a vezető devizákkal szemben ma reggel. Az euró-forint kurzus 361,6-os szinten áll. Reggel még 1 forinttal gyengébb volt. Úgy tűnik, hogy egy kismértékű erősödést tud produkálni.
Köszönöm szépen, Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Október 15-i hatállyal 17%-kal csökkentette a hazai stratégiai gázkészlet mértékét a szaktárca vezetője. A döntést követően Steiner Attila, az ITM energiapolitikáért és felelős államtitkára a portfólió kérdésére azt mondta, a döntéssel csökken az ipari fogyasztók áramdíjában a gázkészletezés díja, de ezentúl is megvizsgálja a kormány, hogy milyen mozgástere van a magánszektor által fizetett tarifa elemek terén. A részletekről Weinhard Attilát, a portfólió munkatársát az Inforádió Energia Világ című műsorában Király István Dániel kérdezte.
A stratégiai vagy biztonsági készlet, ez a lakossági fogyasztásnak a végső ellátására való úgymond stratégiai készlet, ahogy a nevéből is adódik. Tehát ez önmagában nem hat az ipari felhasználók és fogyasztóknak a kiszolgálására. Természetesen áttételesen abból az értelemben hathat rá, hogy eddig ugye egy magasabb készletszintet kellett fenntartani az erre kijelölt cégnek, és most ebből fokozatosan visszaléphet. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy haladunk előre az időjárás mellett a téli hónapokban, úgy azért az elmúlt években is volt rá példa, hogy ennek a stratégiai készletnek a szintje, az aktuális szintje az ugye alábukott az előírt szintnek. Ez teljesen normális, de miniszteri engedély kell ahhoz, hogy ebből a készletből kitárolhassanak. És ahogy ugye a tél vége felé haladunk, azért az elmúlt 5-10 év során láttunk arra többször is példát, hogy az aktuális készletszint ugye az előírt szint alá bukott, ahogy ugye a lakossági igények és az országgáz felhasználása ezt indokoltá tette. Ilyenkor természetesen utólag vissza kell pótolnia erre az adott szintre az előírt cégnek ezt a készletszintet. Most tehát gyakorlatilag az történt, hogy az elmúlt évekbeli időjárási és gázfelhasználási adatok, illetve a frissen megkötött orosz-magyar gázszerződésnek az ellátásbiztonságra gyakorolt hatása összességében azt eredményezte, hogy a minisztérium szakmai vizsgálata alapján nem indokolt az eddig fenntartott készletszintnek a továbbiakban fenntartása.
Viszont akkor ez azt is jelenti, hogy ezt a 17-18%-ot felhasználják, illetve felhasználja az ország a következő napokban, hetekben?
Valószínűleg igen, ezt jelentheti, tehát ilyen szempontból megjelent egy plusz felhasználható gázmennyiség, amely kifejezetten jó lehetőség abból a szempontból, hogy a mostani rendkívül magas gázárak mellett így tehát nem pluszban kell beszerezni ezt a mennyiséget, hanem egy korábban a betárolási időszak alatt, ugye itt a nyári hónapokra gondolok, feltétlenül jóval alacsonyabb árak mellett megszerzett gázkészletből lehet most felhasználni.
Azt közölték, hogy 12.723.644 megawatt órára csökken a gázkészlet. Ez mit jelent a gyakorlatban, hány milliárd köbmétert?
Az eddigi 1,45 milliárd köbméternyi stratégiai készlet 1,2 milliárd köbméter körülre csökkent vissza, és azért hangsúlyozom a vissza, mert a 2019-es nyári döntés után pont nagyjából erről az 1,2 milliárd köbméterről emelkedett fel a stratégiai gázkészletnek az előírt szintje az eddig érvényben lévő 1,45 milliárd köbméterre. Tehát gyakorlatilag most nagyjából ugyanarra a szintre mehetünk vissza, amely 2019 előtt több éven keresztül folyamatosan érvényben volt.
Steiner Attila államtitkár mit mondott az ipari fogyasztók felhasználásáról, pontosabban az ő általuk fizetett energia árakról, mert hogy az Európában tapasztalt drágulást ugyan idehaza a lakosság nem érzi meg a rezsicsökkentés miatt, azonban az ipari felhasználók igen.
Valóban így van. Itt nyilván ugye az ipari felhasználóknál az dönti el, hogy ki milyen mértékben és milyen gyorsasággal érzi meg a nyugat-európai gáztözsdéken gyakorlatilag 4-5-szörösére emelkedő gázárakat, hogy ki, mikor és milyen időtávra kötötte a saját ellátásához szükséges gázszerződést. Vannak természetesen olyan cégek, amelyek már jó előre, jóval alacsonyabb áron és hosszú időre kötöttek szerződéseket, de sajnos olyanok is vannak, amelyek csak a mostani árszintek mellett szembesülnek azzal, hogy a következő időszaki saját gázfelhasználásukra nincsen még lekötött szerződéssel úgymond biztosításuk. Tehát ez mindenképpen egy nagyon szerteágazó vállalati helyzetet jelent. Egyébként erre a magyar kormánynak nincs is egy átfogó adatbázisa, hiszen ez egy piaci alapú szerződéskötési gyakorlat. Ez Steiner Attila is azt hangsúlyozta, hogy időt kér ebben a kérdésben a kormány, hogy egyáltalán tájékozódhasson, hogy mely iparágokat és mely szereplőket érinti ez a mostani helyzet kiemelt jelentőséggel, illetve hogy ez alapján valamilyen lépést esetlegesen megfontoljanak. Azt hangsúlyozta, hogy ezzel, hogy a stratégiai készletszintet ugye közel 5 évvel csökkentette a kormány, ez gyakorlatilag közvetlenül az ipari fogyasztóknak a díjaiba is visszaköszön, hiszen ugye ezt a készletezési díjat ezt nem ilyen mértékben kell majd mostantól fizetniük az ipari fogyasztóknak, tehát indirekt módon ez a lépés ilyen szempontból kedvező.
A Covid okozta negatív hatások feltárásával, így például a túlzott árazás és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal is foglalkozott a világ versenyhatóságai tömörítő nemzetközi versenyhálózat idei éves online konferenciája, amelyet ebben az évben a Gazdasági Versenyhivatal szervezett, mondta az Inforádiónak Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke.
1767-en jelezték a részvételüket. Foglalkozott a konferencia, a plenáris ülése és az egyes panelek a verseny és a fogyasztóvédelem és az adatvédelem összefüggéseivel. A verseny és az adatvédelem nem különálló kérdések, a mereven szétválasztó hozzáállás pedig káros. A konferencia foglalkozott a COVID-19 járvány tanulságaival. A versenyhatóságoknál a válság ideje alatt új fókuszterületek születtek. Például szükség volt a túlzott árazással szembeni fellépés, a kizárólagos szerződésekkel szembeni fellépés, vagy az áruk általános elérhetővé tétele. Még Kenyából is arról számoltak be, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felszámolása járvány idején az különösen kiemelten fontos. Megjelent a mesterséges intelligencia az adatfeldolgozás kapcsán. Szó volt még a határokon átnyúló kartellekkel szembeni nemzetközi fellépésről. Itt azt szorgalmazták a szereplők, hogy a versenyhivatalok közötti határon átnyúló együttműködés elengedhetetlen, hiszen az ilyen kartelek természete is hasonló. A big data kérdések is szóba kerültek, és az úgynevezett válságkartelek, tehát amikor mondjuk pandémia alatt felmerülnek olyan problémák, hogy együtt kell működni cégeknek, ez meddig érvényes, meddig tartható. A határon túli átnyúló vállalati összefonódások kapcsán pedig egyetértettek abban a résztvevők, hogy egyre fontosabb a nemzeti fúziókontroll eljárások összehangolása a versenyhatóságok között, és van értelme a többszörös bejelentésnek, tehát a különböző tagállamok államok versenyhatóságaihoz történő bejelentéseknek. Utoljára hagytam, de nagyon fontos, hogy a rendező házigazda az mindig kap egy lehetőséget az úgynevezett speciális projektnek az ismertetésére. Magyarország úgy döntött, a Magyar Versenyhatóság, hogy a fenntarthatóság, a környezeti fenntarthatóság és a versenyok kapcsolatát vizsgálja meg egy olyan átfogó tanulmányban, amely világméretű, mint egy 46 versenyhatóságtól és 41 nem kormányzati szervtől kaptunk a felmérésbe válaszokat, és kifejezetten a kartelek területére, a tiltott együttműködésekre koncentráltunk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy jelentős tőke bevonásra készül az Autovalis. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Október 25-én indítja el 6-8 milliárd forintos összeggel nyilvános részvényjegyzését az Autovalis. A befektetők a részvényjegyzési igényeket a kizárólagos forgalmazóként eljáró OTP Bank kijelölt fiókjaiban, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton és online adhatják le. A forrás bevonás céljáról Sipos Ildikó kérdezte Ormosi Gábort, az Autovalis vezérigazgatóját.
6-8 milliárd forint összegű tőkebevonást tervezünk, ez túljegyzés esetén 25%-kal magasabb is lehet. A célja az kettős, egyrészt támogatja a cég növekedési stratégiáját, másrészt pedig a tőkepiaci stratégiánknak is szerves része. Ugye a társaság 2019-ben lépett a tőzsdére, és már akkor megfogalmazta a növekedési stratégiáját 2024-es időtávban, ahol az akkori 2018-as árbevétel duplázását tűzte ki célul eredménynövekedés mellett, de hát ezt a 2020-as öt nagy tranzakciónkkal sikerült meghaladnunk már 2021-ben, hát azzal szembesültünk, hogy ez a növekedési stratégia nem csak hogy pozitív válaszot talált a piactól, hanem egyben meg is haladtuk, új stratégiai célokat kell kitűznünk. Ezt hajtottuk végre tavaly évvége után, és ebben újabb célokat fogalmaztunk meg. Még egyszer duplázni fogunk, most 2025-ös időtávra frissítettük a stratégiát. Nyilván egy ekkora 400 milliárdos árbevételt elérjünk, ekkora növekedést úgy lehet lebonyolítani, hogyha ennek a finanszírozása is stabil, és ez átvezet a tőkepiaci stratégiánkra. 2019-ben is már egy elég határozott utat vázoltunk föl, hogy miért is vagyunk a tőzsdén, és hogyan tudjuk használni a cég érdekében a tőzsde által nyújtott lehetőségeket. Ezen az úton haladunk, hiszen már 2020 áprilisában 3 milliárd forint kötvényt vontunk be, amihez azt hiszem hozzájárult az is, hogy egy nyilvános, transzparens cégműködést mutattunk fel, és ennek a következő lépése volt még tavaly évvégén, hogy 1,6 milliárd forint értékben vontunk be pénzügyi befektetőktől egy zárt körintézményi tőkemelésben forrásokat. És ezt folytatjuk most 2021-ben is, hiszen nyáron 6,6 milliárd forint értékben bocsátottunk ki már zöld kötvényeket, másrészt pedig készítettük azt a nyilvános kibocsátást is tartalmazó tőkeemelést, amit az említett 6-8 milliárd forint értékben tervezünk végrehajtani, amelynek nagyjából 5-6 milliárd forint értékben intézményi befektetőktől várunk tőkeemelést, a maradék viszont, tehát egy jó másfél milliárd is lehet, lakossági értékesítésre kerül sor, ami a mi életünkben, a tőzsdei stratégiánkban a következő nagy lépés.
Említette azt, hogy ugye fontos új stratégiai célokat szolgál majd ez a forrásbevonás. Melyek ezek a célok?
A növekedési stratégiánknak három lényeges eleme van, eddig is mind regionálisan, földrajzilag, mind pedig a márkák tekintetében szélesítettük a portfóliót. Szinergikus hatások mellett a szolgáltatási portfólió bővítésén dolgozunk továbbra is. Egyrészt továbbra is akvizícióval, tehát szeretnénk olyan partnereket felvásárolni, akik olyan kompetenciákat tudnak a csoporthoz adni, mint például a digitális értékes csatornák képessége, vagy flottakezelési tevékenység kibővítése, akár regionálisan is. Másik ilyen nagy lábunk az a kiskereskedelmi tevékenységünknek a kiterjesztése. Azt gondoljuk, hogy mind a szolgáltatásoknak, mind a nagykereskedelmi tevékenységnek az alapja az, hogy a kiskereskedelemben is stratégiai pontokon elsősorban több márkás, több telephelyes képviselettel bírunk regionálisan. Tavaly ugye kiléptünk Szlovéniában, és hát Magyarországon is vannak további célpontok.
Ormosi Gábort, az Autovalis vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Október 18-ától támogatást igényelhetnek azok a borászok, akik nehéz helyzetbe kerültek a koronavírus járvány miatt, mondta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagja. Varga Mátéval Sipos Ildikó beszélt.
A keretösszeg 1,5 milliárd forint, és hektárra vetítve pedig 450 000 forint per hektáros maximális támogatási összeg igényelhető egy-egy pincészet számára. Nyilván a kitettségi mutatójuktól, illetve a terület nagyságuktól függően.
Kik azok a borászok, akik igényelhetik ezt a támogatást?
Minden olyan borászat igényelheti, amelynek a kitettségi mutatója, tehát a horeca szektor, illetve a végső fogyasztók felé való értékesítési aránya eléri a 20%-ot. Tehát nagyrészt egyébként ezek a kis családi borászatok, akik ebbe a kategóriába esnek, de nem lehetetlen, hogy adott esetben egy nagyobb családi borászat vagy egy nagyobb vállalkozás is belefér a támogatást igénylők körébe.
Mit jelent ez a 20%-os kitettség, amit mond? Milyen szoros kapcsolatban van a horeca szektorral, tehát a szálloda vendéglátás szektorral?
Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni minden ilyen borászatnak, hogy 2018-19-es, vagy pedig választhatóan a 2019-20-as borpiaci év tekintetében az értékesített bor mennyiségéből arányosan mennyi az, ami a horeca, tehát a vendéglátóipari szektor, illetve a végső fogyasztók felé irányult. Tehát hogyha ezt minden pincészet megvizsgálja, akkor ugye kap egy százalékot, tehát egy mutatót, hogy ő neki az éves értékesített bor mennyiségéből hány százalék volt az, ami ebbe a szektorba irányult, és mivel ugye ez a szektor nagyon nagy károkat szenvedett a COVID időszak alatt, illetve hát ugye ne felejtsük el, hogy 2020-ban ez még bezárásra is került, tehát ezek az értékesítések megszűntek, és nyilván így ez a mutató, ez nagyon szépen mutatja, hogy jellemzően egy-egy borászatnak mekkora értékesítési kiesése lehetett.
Egyébként nagyjából mivel lehet kalkulálni, látják-e már azt a borászok, hogy milyen veszteségeket szenvedtek el, illetve hogy az idei évben be tudták-e hozni ezeket a veszteségeket?
Hát a veszteségeket pontosan nagyon nehéz kiszámolni, illetve hát ezt úgy gondolom, hogy minden pincészet a saját gazdasági adatai alapján tudja meglátni, kiszámolni. Általánosságban úgy vélem, hogy az mindenképpen elmondható, hogy azok a kis családi pincészetek, amelyek jellemzően ezekben az említett vendéglátóipari szektorokba dolgoztak, ők azok, akik sokkal nagyobb károkat szenvedtek a nagy cégekhez, a multikba értékesítő cégekhez képest. Hogy ez forintosítva mennyi, nyilván ez pincészetek saját maguknak tudják az adatok alapján kiszámolni, illetve ami még jellemző, hogy a magasabb minőségű prémium kategóriás borokat előállító pincészetek, akik ugye jellemzően, ezek a borok jellemzően azért a csúcsgasztróban, a magasabb minőségű gasztróban értékesülnek, tehát ezek a pincészetek szenvedtek el nagyobb veszteségeket. Nyilván ők szinte kivétel nélkül igénybe tudják venni ezt a támogatást.
Mentek-e tönkre tömegével borászatok?
Szerencsére azt mondhatom, hogy tömegével nem mentek tönkre borászatok, köszönhetően részben annak, hogy azért minden borászat megpróbált rugalmasan reagálni a helyzetre, tehát gondolok itt arra, hogy nagyon sok borászat elindult a kereskedelmi, tehát a bolti kereskedelmi értékesítés irányában, nagyon sok borászat elindult az online kereskedelem irányába, és hát nem utolsó sorban a kormányzatnak ugye az előző évi horeca támogatása is nagyon sokat segített a borászatokon, és hát az ez évi támogatás is nyilván még ugye ezt az évet is érinti sajnos a vendéglátóiparnak a kimaradása, hiszen ne felejtsük el, hiába beszélünk arról, hogy például a Balaton körül nagyon magas a turizmus aránya, de például Budapesten a nemzetközi turizmus, ugye például említhetnénk a ominózus buli negyedet, ahol ugye a vendéglátóipari egységek forgalmára épített szinte az egész kereskedelmi szektor. Ez gyakorlatilag a mai napig közel áll a nullához, hiszen a nemzetközi turizmus az sajnos nagyon gyenge még az idén is a COVID következtében.
Varga Mátét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Itt van a telefonnál újra Hodnyák József, a portfólió elemzője. Úgy folytatja a tőzsde, ahogy kezdtem, a jó reggelt.
Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nos, így van, továbbra is mínuszban van a Bux Index, jelenleg 0,25%-os csökkenést mutat. A blue chipek továbbra is vegyesen teljesítenek. A MOL papírjai 0,4%-os mínuszban járnak, az OTP 0,6%-ot veszített az értékéből. Mindeközben a Magyar Telekom továbbra is stagnálást mutat. A blue chipek közül egyedül a Richter tud emelkedni, 0,5%-os az emelkedésnek a mértéke.
Forint indult valamerre?
A forint tartja magát a vezető devizákkal szemben, az elmúlt percekben érdemi elmozdulást nem láthattunk, 361,64-es szinten áll az euró ellenében, 0,2%-os erősödésnek felel meg az előző napi záróhoz képest.
Köszönöm szépen, Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu